Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből a 11. Zsoltárt olvassuk, melyben így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek, Dávidé. Az Úrban bízom, hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussat ti hegyetekre, mint a madár. Mert ímé a gonoszok felvonták az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük, mert az Úr igaz, igazságot szeret, és az igazak látják az ő orcáját. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus által valljuk, amit olvastunk, hogy Te igaz vagy. És valljuk azt is, hogy tőle származik a mi megigazulásunk is. Te vagy az, aki megtisztítasz bennünket a bűneinktől, szent fiadnak, Golgotán kiontott véréért, és köszönjük néked, hogy te vagy az, aki megszentelsz bennünket a földi életünkben, és elvégzett szent lelked által bennünk, hogy elhagyjuk a bűnt, és válasszuk, és tegyük a jót, a helyest, a neked tetszőt. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki ebben a drága igében is megígéred, hogy közösséget vállalsz a tieiddel, akik nem csak tudják, hanem követik is a te drága akaratodat. Köszönjük néked, hogy azt is megígéred, hogy akik tudatosan ellened vannak, azokat megbünteted. Nincs rajtuk a te áldásod. Köszönjük néked azt is, hogy világossá tetted, hogy nekünk, hívő embereknek ebben a világban nem lesz könnyű a dolgunk, mert a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözni fognak. De köszönjük néked, hogy most mégis eléd állhatunk, és köszönjük, hogy nálad találhatunk menedéket. Légy áldott, hogy szeretsz minket, hogy a javunkat akarod, hogy meg akarod áldani az életünket. Te vagy a mi szerető atyánk. Köszönjük néked, hogy ma is rád figyelhetünk, kérünk, hogy szólj hozzánk az igéből. Ítélj meg minket, gyógyíts minket, szabadíts minket, erősíts, bátoríts minket a jóra, az igazra, a helyén valóra. Kérünk téged arra, hogy ne engedd, hogy az igédet levakarjuk magunkról, és a hátunk mögé vessük minden parancsolatodat, hanem segíts előtted porba hullni, kegyelmedért, szeretetedért téged magasztalni, és magunkat egészen odaszánni a neked való engedelmességre. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a mai napon összegyűlnek a te szentjeid, hogy téged dicsérjenek azzal, hogy meghallgatják az igét, de dicsérjenek énekkel, imádsággal, engedelmes életükkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, drága nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 164. énekünk első versét énekeljük. 164. énekünk első versét, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására.
You.
Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott 11. Zsoltár 3. verséből olvassuk. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a idei évben is sikerült megszerveznünk az országos ifjúsági találkozónkat. Többen eljöttek közénk, más gyülekezetekből, majdnem 30 gyülekezetből jöttek. 100 fölött vannak a fiatalok. Szeretettel köszöntjük őket így a gyülekezeti közösségünkben is. Örülünk, hogy eljöttek, és itt vannak, itt lehetnek, és mi meg örülünk, hogy Istennek úgy szolgálhatunk, hogy ezt nem is tudom, 7., 8. alkalommal lehetővé tehetjük ezt a találkozást. A hétvégénken a pár keresésről, párválasztásról van szó, a házassághoz vezető útról, ennek a hogyanjáról, buktatóiról, ezekről szólnak előadások, ezekről szólnak csoportbeszélgetések, és ezekhez kapcsolódik a mai istentiszteletünk is. Azzal kezdeném, hogy a Szentírás alapján azt tanították a reformátorok, hogy Isten négy rendet, négy keretet alkotott, amelyben zajlódjon akarata szerint a földi élet. Az első rend a család rendje. Aztán van a művelődésnek, a kultúrának a rendje, van a gazdasági életnek a rendje, és van az állam rendje. Ezeknek a kereteknek, amibe az embert elhelyezte, hiszen mindjárt bele vagyunk helyezve egyfelől családba, részt veszünk a művelődés körébe, ott vagyunk a gazdasági életbe, és benne vagyunk egy állam rendjében is. Ezeknek a kereteknek Isten működési szabályzatot adott, és gondoskodott az emberi élet lehetőségéről és fennmaradásáról a Földön, ezen rendekben, ezen keretekben, ezen életkörökben. A Szentírás azonban világossá teszi, hogy a bűn mindegyik keret működési rendjét összezavarta. Pontosabban az ember zavarja össze, aki Istennel nem törődik. És így összezavarta a bűnös ember a családnak a rendjét, a kultúrát, a gazdasági életet és a jogrendet is, az államrendet is. Az az igazság, hogy ezek az életkörök, vagy keretek, vagy rendek, ezek egymással szoros kapcsolatban állnak, elválaszthatatlanok egymástól, és ha az egyikben zavar keletkezik, akkor az összes többibe zavar keletkezik. Sajnos manapság egyre inkább érezzük a zavart, nem csak a családdal kapcsolatban, hanem a művelődéssel, a kultúrával kapcsolatban is, illetve a gazdasági életben is, és a politikai jogrendben is, az államrendben is. Olykor már az a benyomásunk, hogy minthogyha ezeket a teremtési rendeket az ember el akarná úgy, ahogy vannak, törölni. És ki akarna törni ezekből a keretekből. Minden esetre az ember, aki hát összezavarja ezeket a teremtési rendeket, mert hogy Istenre nem figyel, és az ő által adott szabályok szerint nem akar élni se a családba, se a többi életrendbe, az ember élete így eléggé kaotikussá válik. Az egyén élete összezavarodik, a gondolkodása is, az értékrendszere, a cselekedetei, egyszerűen kaotikussá válik minden. Csak az Úr Jézusba vetett hittel, a megváltásba vetett hittel visszatérve Istenhez, kezdhetünk el újra figyelni rá, hogy mit akarsz te, Uram, a családdal kapcsolatban. Mit akarsz a kultúrával kapcsolatban, tőlem. Mit akarsz tőlem a gazdasági életben, a munkavilágában. Mit akarsz te tőlem a politikai rendben, az államban. Hogy viselkedjek? Te szabd meg nekem ezt. És az Úr meg tudja nekünk adni, és meg is adta nekünk a Szentírásban azokat az alapokat, amik alapján tudunk élni ezekben a rendekben, és vissza tudunk találni valahogyan az életünknek a harmóniájához, és a rendjéhez, és a békességéhez. Na most ezen a hétvégén az összes rend közül, amit említettem, az összes életkeret közül, az egyikre figyeltünk, a családra, illetve azt figyeltük, hogy hogyan vezet az út ehhez az isteni teremtési rendhez. Hogyan jutunk el oda, ebbe. Ezen az Isten tiszteleten most kapcsolódó az előzőkhöz arra szeretnék rávilágítani, hogy hol van a szexualitásnak a helye Isten világában a Szentírás szerint. Egyértelmű a válasz, hol van a szexualitás helye Isten teremtett világában, az ő kijelentése a Biblia szerint, na hol van? A család keretében. A család keretében, a házasság keretében. Ott van az Istentől rendelt helyén, az isteni kijelentés alapján, és így hirdette ezt a zsidóság is, és a kereszténység is. Az egész zsidó-keresztény kultúra így hirdette ezt. De ennek a hirdetésnek az alapja nem az volt, hogy mi így gondoljuk, hanem az, hogy a Bibliában, Isten kijelentésében ezt így kaptuk. A szexualitás helye a családban, a házasság közösségében van. Na most ezzel szemben nézzük az első pontot, hogy a szexualitás helye a korunkban hol van. Manapság annak lehetünk tanúi, minnyájan, hogy az eredetileg a heteroszexuális és monogám házasságba adott szexualitást kiemelték ebből a keretből, kiemelték az isteni keretéből, és az előtt, azon kívül és anélkül is meghonosították, és abszolút polgárjogot nyert a kultúránkban. Most nem beszélek a keleti vagy a kultúrákról, inkább csak az európai hát kultúrkörről. Tehát manapság a házasság keretén kívül gyakorolt szexualitás, vagy anélkül gyakorolt szexualitás nem bűn, ahogy a Szentírásból ez kiderül, vagy a Szentírás alapján állítható, hanem szükséges, jó, egészséges és szabad gyakorlat. Egészen fiatalkortól kezdve, 15-16 éves kortól kezdve, és amíg csak lehet. A szexnek ez a kitépése, testvérek, az eredeti Isten adta keretéből, ez jellemző manapság, és ha itt nagyon elgondolkozunk, akkor némi különbséget tudunk azért megállapítani a mai helyzet, meg a korábbi helyzet között, de azért lényegében ez a dolog nem teljesen mai jelenség, hanem régen is így volt. És úgy tűnik, hogy az ember, olvasva akár a Szentírásnak a régi ószövetségi iratait, akár más egyéb iratokat, vallási iratokat a régmúltból, mindig is úgy volt, hogy az ember valahogy a szexet hajlamos volt a házasság rendjén kívül használni. Nyilván ezért is tiltotta meg a Bibliában Isten a népének ezt, ne paráználkodj. De a kétségtelen, hogy a régi dolgokhoz képest, én most nem akarom a régi bűnöket a mai bűnökkel összevetni, a régi helyzetet a mai helyzettel összevetni, hogy mi a különbség, de az biztos, testvéreim, hogy manapság sokkal rosszabb a helyzet, mint régen. Manapság a nyugati társadalmak többsége a szexualitások az teljes mértékben kiemelte a házasságnak a keretéből. Vannak még ilyen elmaradott ilyen zárványok, mint ilyen keresztény csoportok, meg egyházak, gyülekezetek, emberek, akik még ugye nem fogadják el ezt, de az általános, a korszellem, a divat az pontosan ez. Legyen alkalmad gátlástalanul, abszolút szabadon, minden kötöttség nélkül szexelni. Ott azzal, akivel akarsz, akkor, amikor akarsz, amikor kedved szottyan hozzá, gyakorold. Ha ez nem történik meg valahol, akkor ott elkezdenek rögtön szexuális elnyomásról beszélni, és ott jönnek a baloldaliak, akik majd jönnek, és majd mi felszabadítjuk az elnyomóktól az elnyomottakat, szegényeket. És akkor vonulnak az utcákon, és képviselik a nézeteiket. Tehát egyszerűen ezt a helyzetet gondolom érzékelitek, hogy család nélküli, gyermekvállalás nélküli, szabad szerelmet üdvözlik és nyomják mindenhonnan. Ezzel kürtölik tele a fejeket, a reklámokat által, vagy a játékfilmek által, a népszerű popszámok által, a szociális média által, a pornócsatornák százai által. Ez ömlik ránk mindenhonnan, és ebben kell élnünk. Egy felmérés szerint, csak jelzem itt, a popszámoknak a 40-60%-a szexuális orientációjú. Erről szól, nyíltan vagy burkoltabban a szabad szexet reklámozzák, mégpedig úgy, mint a boldogság a teljes élet egyedüli forrását és útját. És ez ma teljesen megszokottnak számít, úgymond normálisnak számít, és a fiatalok számára ez a fajta szex felfogás olyan, mint a levegő, amit belélegzünk. Ezt lélegzik be ők is, egyébként velük együtt mi is, 7x24 órában. Halljuk, érezzük, érzékeltetik velük, hogy a szexel nincs semmi baj, annak bármilyen formája megengedett, ami örömet okoz, mindegy, hogy hol, mindegy, hogy mikor, mindegy, hogy kivel, hogyan. Ez teljesen természetes dolog, idézőjelbe téve. Ma beszélnek még úgynevezett szex pozitív hozzáállásról. Ha megkérdezitek a mesterség és intelligenciát, hogy az meg micsoda, akkor ezt a meghatározást kapjátok. A szex pozitivitás egy olyan szemléletmód, amely a szexualitást felszabadítóan szégyenérzet, ítélkezés, tabuk nélkül közelíti meg, hangsúlyozza annak pozitív hatásait az emberi jólétre és egészségre, beleértve a fizikai és pszichológiai jólétet is. Abszolút szabad legyen a szex. A szex pozitívek természetesen a biblikus zsidó keresztjén szexfelfogást, illetve vannak képviselői szex negatívnak minősítik. Ezt fennen hirdetik, hogy Isten, meg az ő állítólagos rendeletei, amik a szexualitás gyakorlását korlátozták, és korlátozzák a szexuális kifejezésmódokat is, mint például a homoszexualitást vagy leszbikusságot, ezek teljesen károsak a testi egészségre, a lelki egészségre, megfosztják az embert minden örömtől, a társadalmat békétlenné teszik, és aki ilyen szabályokat adott nekünk, az az Isten nem is kell nekünk, mert nem szeret minket, és akik ezt képviselik, azok meg az emberiség békéjének, meg a szeretetnek a legnagyobb ellenségei. Szóval nagyjából nem ecsetelem tovább, mert szerintem tisztában vagyunk a képlettel, hogy a szexualitás lényeg, Isten beletette a házasság keretébe, jött az ember, mi kivesszük onnan. Minél előbb, minél szabadabban, minél teljesebben. Hajrá, uzsgyi, gyerünk! Nem lesz ebből semmi baj. A második pont, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, hogy vajon a szexualitásnak ez a mai kezelése, ez mire megy vissza? Mire épül ez? Honnan gyökerezik ez? Hát nem fogok itt nagyon köntörfalazni, a sátántól ered. A sátánnak ugye az egyik neve az, hogy diabolosz, szétdobáló. Aki szétdobálja mindazt, amit Isten megteremtett és megalkotott. Ő a nagy romboló. Rombolja Isten teremtési rendjeit is, természetesen mindegyiket. Ő rá megy vissza a családnak a rombolása is. Ő rá megy vissza a kultúrának az elsötétítése, a gazdasági élet tönkretétele, a jogrendnek a megingatása és sarkaiból kiforgatása. Neki semmi nem tetszik, ami Istentől van. És ezért mindent elkövet, amit elkövethet, hogy Istennek a jó rendjét lerombolja és felforgassa, és egy másik renddel, pontosabban káosszal helyettesítse, az anarchiával helyettesítse. Ami természetesen nem így nevez, hanem úgy nevez, hogy abszolút szabadság. A család és szex tekintetében is az a romlás, amit ma látunk, az a sátára megy vissza, aki természetesen ezt a közvélekedést hazugságokra építi. Őről a mondta Jézus, a hazugságoknak az atya. A hazugságnak a fő forrása. Már kezdte az Édenkertbe, de a folytatja azóta is, hazudik. És az egyik ilyen hazugsága, amit elhitetett az emberekkel, hogy Isten a rossz akaród, ha létezik egyáltalán, a rossz akaród nem szeret téged. Ez egy ilyen általános meggyőződés az emberekbe, hogy az Isten, ha van egyáltalán, akkor az embernek csak rosszat akar. Mert ezt is tiltja, meg azt is tiltja, meg amazt is tiltja, amit mi meg akarunk, meg szeretnénk, meg élvezünk. De mindazt, amit mi élvezünk, Isten mindazt tiltja. Csak rossz lehet. Rossz akarunk. Így egyszerűen Ádámot és Évát is elhitette efelől, amikor ugye megközelítette őket az Édenbe, szegény ősszüleinket, és csak ugyanazt mondta az Isten, megkérdezte Isten szavát, a következő mondatában már meghazudtolta az Istent, meghaltok, de hogyha haltok. A harmadik szavában már Isten úgy állította be, mint aki féltékeny arra, hogy majd az ember is olyan lesz, mint ő, jónak és rossznak tudója. Ő a ti rossz akarótok. Nem érdemli meg, hogy elismerjétek, tiszteljétek, szeressétek. Rosszat akar nektek. Nem akar, hogy olyanok legyetek, mint ő. És akkor sikerült elhitetni Ádámmal és Évával, és azóta is sikerül a sátánnak elhitetni, hogy Isten a te rossz akaród. Amit ő neked mond, az biztos nem akar neked jót. Nem szeret. Isten jön, és kifejezi a Bibliába, hogy de szeretlek. Isten úgy szerette a világot, hogy ezért az ellene forduló emberért elküldte a fiát. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Isten igazolta azt, hogy szeret bennünket. A legnagyobb áldozattól nem riadt vissza. Isten adta a fiát, a fiú adta önmagát, hogy el ne vesszünk azért, mert a sátán hazugságának hittünk. Vagy hiszünk. És visszatérjünk ő hozzá, a szeretetébe, a megbocsátásába kapaszkodva. De a hazugság terjed, és általánossá válik. Isten a rossz akaród. A következő erre épülő hazugság, hát ha már benne nem bízhatsz, kövesd az érzéseid, így leszel boldog. Kövesd az érzéseid, kövesd a szíved, hallgass a szívedre, vagyis az érzéseidre hallgass. Majd megmondja neked a szíved, hogy mit kell csinálnod. Amit belül érzed a lelkedben, a saját vágyaid, a saját kívánságaid, azok a te isteneid, azok vezessenek téged, azokra hagyatkozhatsz, mert azok a jó utat mutatják meg neked, ahol boldog lehetsz, ahol teljes életet élhetsz el. Megrohannak a szexuális vágyak, hát ez természetes. Nehogy elnyomd őket, éld ki, valósítsd meg, hiszen ne talántán elnyomod magadban a libidót, még bajot származik belőle, torzul a személyiséged, agresszív leszel az emberekkel, nehogy elnyomd, úgy érzed, hogy kell csinálni, csináld, menj az érzéseid után. Olvassátok majd a Jane White-nek azt az idézetet, amit ráírtam a papírra. A sátán mindig az érzéseinknél fogva fog meg bennünket, mindig. Az érzelmeinkkel manipulál. Kövesd az érzéseid, így boldog leszel. A harmadik hazugság is épül az előző kettőre, ami úgy hangzik nagyjából, hogy ugye az első az, hogy magad ura vagy, ez a harmadik. A magad ura vagy. Te a magad ura vagy. Ez is egy óriási nagy hazugság. Nehogy már majd Isten mondjon neked bármit. Nehogy már Istennek engedjed, hogy beleszóljon bármibe. Hiszen a rossz akarod egyébként is. És különben is téged az érzéseid vezetnek a jó úton. Nehogy Istennek engedjél bármibe is. Ha Isten azt mondja, hogy hitetlennek miköze hitetlen hívőhöz. Nehogy engedjél neki. Elkezdjél magyarázkodni, csűrni, csavarni a szót, okoskodni. De így, de úgy. Ha azt mondja, hogy te fiú vagy, mert fiúnak teremtett, mert minden jel azt mutatja, hogy fiú vagy. Nehogy elfogad, még ezt se fogadd el Istentől, hogy te fiú vagy. Te az vagy, akinek érzed magad. Lánynak érzed magad? Legyél lány. Majd ide jön a negyedik hazugság egyébként. Nehogy meghajolj Isten tekintélye előtt bármibe. És az ember, ha egyszer elindul ezen a dolgon, akkor lehet, hogy először csak azelőtt nem hajlik meg, hogy miköze hívőnek hitetlenhez, Lehet, hogy először még csak ezelőtt nem hajlik meg, de a következő az lesz, hogy nem fogadja el, hogy ő fiúnak teremtetett, vagy lánynak. Pedig annak teremtetett. És jön a többi is majd szép sorba. A kis engedetlenségek bőnek a nagy engedetlenségek. A kis zűrzavarból jön a nagy zűrzavar. Isten a rossz akaród. Kövesd az érzéseid. Légy a magad ura. És jön a negyedik hazugság. Csak önmagadhoz legyél hű. Eric Knight-nak van egy regénye, légy hű önmagadhoz. Légy hű, neked senkihez nem kell hűnek lenni, csak magadhoz. Légy hű magadhoz. Magaddal élj összhangban. Így leszel hiteles ember. Az nem hiteles, hogy te harcolsz a nemi vágyaid ellen, és próbálod a házasságba szorítani, és abba a keretbe, amiben Isten tette azt, és ott megélni. De hogy is? Ez nem hiteles, hogy te harcolsz a vágyaid. Ne harcolj ellene, mert az a hiteles, hogy te kiéled magad. Ebben a tekintetben is. Ez a hiteles. Ha netalántán úgy érzed magad, hogy rossz testbe születtél, mert te igazából fiú testbe szorított lány vagy, vagy lány testbe szorított fiú vagy, hát változtasd meg. Ha úgy érzed, változtasd meg az identitásod, és operáltasd át magad, és legyél az, aminek érzed magad, mert így leszel hiteles ember. Különben nem vagy hiteles ember, ha te elfogadod, amilyennek Isten teremtett. Fontos az, és a legfontosabb az, hogy te autentikus legyél, az autentikus lét, a hiteles lét. Értitek ezt a döbbenetes testvérek, hogy épülnek egymásra ezek a hazugságok. És aztán még egy lapáttal rátett mindenre, a hazugságra, az, amit a sátán Marcusék által dobott be a köztudatba, aki Freudot kombinálta Marx-szal, és elkezdte azt magyarázni valamikor a 20-as, 30-as években az embereknek, hogy a szexuális ösztönt ki kell élni, mert ha nem éled ki, akkor tönkretesz téged, de tönkreteszi a társadalmat is általad, mert téged egy agresszív emberré tesz. Ha nem éled ki a szexualitásod, agresszív leszel, fasisztoid jellem fog kialakulni benned, mondta Marcuse. Ez volt a második világháború előtt, és utána is ugye jött ez az egész, hogy tessék, látjátok? Mi lettek a fasiszták? Mert az evangélikus ideológia elnyomatta velük a szexuális vágyaikat Németországba, és így tört ki fasizmus gyanánt. És mi lett belőle? Egy világégés. Békés világot akartok? Éljétek ki a szexuális vágyaitokat. És nem sok idő kellett hozzá, és kitört a szexuális forradalom a 60-as években. Az első szexuális forradalom. Szeretkezz, és ne háborúzz. És szeretkezz, és nem fogsz háborúzni. Mert ha levezeted a szexuális vágyaidat, akkor te is boldog leszel, de az egész világ a béke szigetévé változik, mint azt látjuk, megjegyzem. Ma. A szexuális forradalom már régen vége van, már jött a második is lassan lezajlik. A világ meg én nem látom, hogy egy ilyen békés, harmonikus, idilli helyé változott volna. Szóval eléggé döbbenetes ez, testvérek, hogy vajon mire is épül ez az egész. Ez az egész korszellem, amit látunk, egy nagy sátáni hazugság sorozatra. És még valamit el kell mondjak, ezt nem tartom sátáninak, de részben már ezeket is felhasználja a sátán, ugyanis technológiailag is történt egymás időközben. Például az 1960-as években legalizálták a fogamzásgátló tablettákat, amikről ma már ugye kiderült, hogy nagyon sok súlyos károsodást okoz a női szervezetbe. Rákot okoz. De kitalálták. Most már lehet szexelni, meg lehet védekezni. Most, ha netalántán terhes leszel, akkor is elég egy tablettát bevenni, mert elintézi a megfogant sejtet is benned. Az nem élet természetesen, az nem emberi élet. Aztán utána kitalálták, és 1972-ben legalizálták Amerikába az abortuszt, tehát már előbb kitalálták, de akkor legalizálták. Ha végis, netalántán, mégis, hát akkor folyamatosan harcolnak, hogy egyre kitolják annak a lehetséges időpontját. egészen elképesztő szabályok vannak most már Nyugat-Európában is. De hát az nem élet. Úgyhogy a paráznasághoz szépen kapcsolódik a másik bűn, a gyilkosság, a legdurvább kegyetlenség, amit lehet csinálni, hogy védelmezni nem tudó kisbabákat az anyamébe lemészárolnak. Nem egyet, nem kettőt, hanem tízezrével, százezrével. De hát a technológia lehetővé teszi. Úgyhogy nyugodtan szexeljetek. Van fogamzásgátló, de ha esetleg az nem működik, majd jön az abortusz. Ne törődjetek vele. Sőt, igazából minek is kell pontosan egy férfi és nő között szexelni? Mikor magadba is szexelhetsz. Nézd a pornót. Nem kell másik emberrel se foglalkoznod. És most már a technológia odajut, hogy mindenhova nyomják ezerrel, Gergely Jani a megmondhatója, nyomják a szolgáltatók ezerrel a pornót. És egy csomó keresztjén is, meg nem keresztjén is nézi. Iszonyat fogyasztást van belőle, és iszonyat pénzhasznot termel, mint Jani elmondta. Közben folynak a kutatások, hogy most már lassan anya se kell. Anyamére se lesz szükség. Mert a gyerekeket gyártjuk majd a műanyamébe. A technológia szépen még ráerősít erre a sátáni hazugság rendszerre, és még jobban szorgalmaz, és még inkább elősegíti, hogy az emberek a szexet kivegyék a házasság keretéből, és azon kívül teljesen szabadon gyakorolják, mint valami természetes dolgot. És a legkisebb lelkiismeret furdalásuk se legyen. Hát testvérek, hogyha a szexet kiveszik a házasságból, akkor ezzel a házasságra nézve, ezt most már az antropológusok is belátják, nem is kell hozzá még hívőnek se lenni, a társadalom alapsejtjére mérnek halálos csapást. Erről nincs szó, ugye hivatalosan. Nem énekelnek erről itt a színen. Sőt, ez valami gyűlöletes dolog. Megmondjuk, hogy mi a hátránya. Tönkreteszi a családot, ha a családot tönkreteszik, meginog az egész társadalom. A többi rendek is meginognak. Meginog a kultúra, meginog a gazdasági élet, meginog az állami lét, minden egymás után elkezd inogni, mint amikor földrengés van. És félelmetes érzése ez az embernek, hogy egy kicsit elgondolkozik, hogy mi folyik ebbe a világba. Kifejezetten félelmet keltő. Az egész kultúra összeomlása a fenyeget. Az emberi lét fenyegetődik. Van egy pont, ahol meg tudta fogni a sátán, és ott rángatja az egésznek az alapját. Ez az út, testvérek, ez már eleve gyanús, ugye, ha a sátántól indul, akkor szóval, hogy hova vezet? Hát hova vezet? A földi pokolba vezet, utána meg az örök pokolba vezet. A földi pokolba vezet és az örök pokolba vezet. Kénytelen vagyok ezt így ilyen egyértelműen elmondani, és itt ebbe az egész helyzetbe, testvéreim, te helyezzétek bele most saját magatokat, én is belehelyezem magamat. És gondoljátok el, hogy te hogyan gondolkozol a szexről. Te hogyan gondolkozol róla. Azt is kérdezhetném, hogy az eddigi életedben hogyan gyakoroltad ezt. Abba a keretbe, amiben Isten elhelyezte? Ezt rendezd el Istennel. De te most, aki most élsz, te hogyan gondolkodsz erről erről az isteni, egyébként isteni ajándékról, amit a sátán pervertál ebben a világba. És megfosztja nem csak a családot, hanem a szexet is megfosztja a maga méltóságától, és szépségétől, és gyönyörűségétől. Mert az nem szép, amit a pornófilmeken látsz. Az nem szép, az nem szex. Az valami perverz, torz formája a szexualitásnak, amit ott lehet látni. És hogyha te azt gondolod, hogy sokat nézted, és majd a feleségeddel is ugyanazt fogod csinálni, akkor katasztrofális tévedésbe vagy, és tönkre fog menni a házasságod rövid perceken belül. Hogyan gondolkozol a szexről? Ott van a helye? kellően megértünk, és belépünk a házasságba. És ott a helye. Se előtte, utána azt nem mondom, mert utána már nem lesz, se mellette, mármint, hogy a házasság mellett. És itt érek el a harmadik pontunkhoz, a szexualitás bibliai szemléletéhez, mert itt ez az, amihez végül is ki kell lyukadnom keresztjén emberként, Isten szolgájaként. Szóval Isten a Bibliába egyértelművé tette ezeket a dolgokat, már a teremtés történetbe egyértelmű. Isten megteremt egy férfit és egy nőt. Nem tinik. Nem is öregek, javakora beliek. Nemzőképesek, szaporodásra képesek. Érett emberek. Ádám már nevet ad az állatoknak. Intelligens lény. Isten teremt egy férfit és egy nőt. Aztán utána megáldja őket. Az áldás, amikor összeadja őket Isten, és megáldotta őket Isten. De akiket megáldott, az egy férfi volt és egy nő. Egy férfit és egy nőt áldott meg. Vagyis monogámiát teremtett. De egy férfit és egy nőt teremtett, akit két nem, heteroszexuális. És ráadásul, akit megáld Isten, az két hívő ember. Nem egy hitetlen meg egy hívő, hanem két hívő ember. Mert Ádám és Éva is nem csak férfi volt meg nő, hanem hívők voltak mind a ketten, Isten gyermekei. Akkor is, ha később elbuktak. Ők istenei voltak. Nem fele másigába teremtett Isten, hogy Ádám hisz bennem, de Éva nem. Vagy fordítva. Megáldja őket Isten. És döbbenetes ez, testvérek, hogy egy megbízatást is ad nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok. A szexualitásnak az egyik célja a szaporodás. Van neki más célja is. Isten azért, amikor összeadta őket, azt mondta, a férfi elhagyja az anyját és apját, és ragaszkodik a feleségéhez. Összeragasztódik vele. És lesznek ketten egy testé. Szerelemben, kizárólagos szerelemben egy testé válnak. Egymással megélik azt az egységet, azt a szeretet egységet, öröm egységet, amit Isten akar látni közöttük. És Isten még előre gondolkozik, mert ott ugyan nincs erőszó, de később egyszer csak szó lesz róla, hogy a házasságnak nem csak az örömteli egyéválás egy férfi és nő között, és nem csak a szaporodás a cél, hanem hogy kiábrázolja Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolatát. Ezért is lehetetlen egyébként a hívő és hitetlen közötti kapcsolat. Tiltja már az Ószövetség is, tiltja az Újszövetség is, számtalan ige van benne. Mert egy hívő és hitetlen nem tudja kiábrázolni Krisztus és az egyház kapcsolatát. Mert Krisztus szereti az egyházát, és az egyház szereti a Krisztust, és enged neki. Annyira egy Krisztus az egyházzal, hogy mit mond az egyházról, hogy nevezi a Krisztus teste. Itt valami misztikummal állunk szembe, titokzatos dolgokkal állunk szembe. De érezzük, hogy Istennek ez a rendje, hogy egy férfi és egy nő élethosszíglag legyenek egy házasságban, abban a házasságban szeressék egymást, ragaszkodjanak egymáshoz, éljék meg ezt az egységüket, hiszen korábban egy volt Ádám Évával, mert az oldalbordájából formáltatott, most újra egyek lehetnek a szexualitásba, örömmel egyesüljenek, legyenek gyerekeik, és Isten így bevonja őket a maga világteremtő, emberiségteremtő munkájába, és Isten a munkatársaivá teszi őket ebbe. És ráadásul az a küldetésük, hogy kiábrázolják Krisztusnak és az ő egyházának a szeretet egységét. Ez a szexnek a méltó kezelése, ha így gondolunk rá. Nem úgy, hogy a sátán által félrevezetett világ beszél róla, meg hirdeti, meg nyomja az agyunkba. Most mi a feladatunk, testvéreim? Azt hiszem, az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk, mint ahogy most én is teszem, nektek is ez a feladatotok, hogy bizonyságot tegyetek a magatok szószékéről, a magatok helyén, Istennek erről az eredeti akaratáról. Bizonyságot tegyetek róla. Elmondjuk az embereknek ezt, hogy Isten hogy tervezte el ezt az egészet. És hívjuk az embereket arra, hogy próbálják ezt elismerni és ebbe a rendbe beállni. Mert ezen a renden áldás van, mindig áldás van. A másikon meg nincs áldás. Isten megmondta itt a 11. Zsoltárban is, hogy hálókat hullat a gonoszokra, csapdába ejti őket, tűz, kénkő, égető szél az ő osztályrészük. Költői képek egyértelműek. Ez lesz a vége. Ha nem állsz bele, nem fenyegetés, ez az igazság. Ha meg az igazságot szerető Isten nézzük, akkor az igazak látják az ő orcáját. Ezt mondja a Zsoltár. Az igazak viszont ott állnak előtte, és látják az orcáját. Közösségben van velük. És áldja őket mindennel, amire szükségük van. Úgyhogy kell beszélni az embereknek ezekről a dolgokról. Mondhatnám azt is, hogy szajkóznunk kell, mert ahogy szajkózza a világ a maga hazugságait, meg a maga nézeteit, nekünk is szajkózni kell a bibliai nézeteket. El kell mondani újra, meg újra, meg újra. És föl kell kínálnunk az embereknek, hogy tudjanak erről a bibliai alternatíváról. És nem is csak beszélni kell, testvéreim, beszélni is kell, de élni is kell. Ezt meg kell élni. Olyan nincs, hogy valaki dumál a szószékről, hogy mit akart Isten, közben meg hazamegy és töri a házasságot. Mert vagy pornót nézeget, vagy másik nőhöz, vagy másik férfihoz mászkál közbe suttyomba. Ez így semmi. Nagy nulla. Ha beszélünk róla, akkor éljünk is úgy. Akkor vegyük komolyan, amit az Isten mondott. Nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Érted? Így is hirdessük. Az elméletet is hirdessük, és a gyakorlatot is. Azzal is hirdessük, kövessük az Istennek az akaratát. De még beszélnünk kell valamiről. Beszélnünk kell arról, testvérek, amit evangéliumnak nevez a Biblia. Mert lehet, hogy valaki egyszer csak arra jön rá, miközben hallgatja ezeket, és elgondolkozik tényleg ezekről, hogy én rossz úton jártam. Vagyis olyan dolgokat csináltam, amik nem tetszenek Istennek. Vagy ebbe, vagy abba, vagy amabba. Ez bizony nem. Csak legyen bűntudatod. Csak legyen bűn. Valódi bűn az, ami miatt bűntudatod van. Valódi bűn. És ez a bűntudat vigyen téged a Krisztushoz. Mert az Úr Jézus azért halt meg a kereszten, hogy erre a bűnödre, a szexuális jellegű bűneidre is legyen bűnbocsánat. Neked is, nekem is. Legyen bűnbocsánat a számunkra. Lehet, hogy úgy vagyunk, mint Dávid, hogy nem tudom, hogy tört házasságot, milyen hazugságokkal, meg egyebekkel fűszerezve, de Dávid odaborul, majd jön, mindjárt ott vagyunk az 51. Zsoltárnál, amikor elsírja magát Isten előtt, és kéri a bocsánatát, hogy mit csináltam. És Isten megbocsátott neki? Meg. A Krisztusért megbocsátott neki. Vagy amikor a tékozló fiú hazamegy, emlékeztek, és mit mond a bátyja, amikor hallja a nagy duhajkodást? Ez a te fiat hazajött, aki paráznákkal emésztette föl a te pénzedet, te visszafogadtad. Mit csinált a gyerek? Azt. Paráznákkal emésztette föl az ő apjától vett örökséget. De amikor hazament, bűnbánattal és rongyokba, mert ez az út oda vezet, a rongyokhoz, akkor az apja, aki a mennyei atya, visszafogadja őt. Kik voltak Jézus mellett, akiknek ezt a példázatot mondta? A farizeusok, akik ott okoskodtak, meg ott voltak mellette a paráznák, az utcanők. Meg a bűnösök mind. És Jézus közli mindenkivel, hogy van bűnbocsánat. És ez ma is igaz. Vald meg a te bűneidet, ha bűntudatod van, és kér bocsánatot. Van számodra bocsánat. És ez a bocsánat eredményezi és hozza be azt a lehetőséget, hogy újra Istennel vagyunk közösségben. Bocsánat nélkül nem lehet Istennel közösségben lenni. A kereszt kikerülésével, Jézus megváltásának a kikerülésével nem lehet Istennel jó bratyiba lenni. A kereszt előtt vezetel ez az út. És az embernek ott össze kell törnie. Ahogy itt ebbe az énekbe, amit énekeltünk a második ének, összetörik a drága énekíró. És bocsánatot kér. De a bocsánatot kér, utána ott van mellette az Úr. Közössége van az Úrral. És az Úr testvérek minket fölszabadít. Szeretném ezt is aláhúzni. Ezt is el kell mondanunk, de élnünk is kell, mert az Úr tényleg fölszabadít. Felszabadít minket egy tiszta életre. Fölszabadít minket arra, hogy nemet mondjunk a korszellemnek, a hazugságokra épülő nagy nyomulásnak, ami a pokolba vezet. Szabadok vagyunk, hogy tiszták legyünk a házasság előtt és alatt is. Utána azok leszünk örökre. De szabadok vagyunk, és szabadok vagyunk arra, hogy nemet mondjunk ezekre a nagy kísértésekre és erős kísértésekre, és igen mondjunk az Úr akaratára, és beálljunk ebbe a rendbe. És utána így kiállunk, és képviseljük ezeket a dolgokat. És nem csak ezt képviseljük, hanem még valamit képviselünk. Azt képviseljük, testvérek, hogyha Istenhez békül valaki, a Krisztus által, akkor az az ember megtalálta a boldogságát. Mi erről tegnap itt beszéltünk, de szeretném újra aláhúzni. A boldogság nem a szexben van. Ez is egy ordinári hazugság. Az életnek a teljes boldogsága, kiteljesedése, öröme, harmóniája nem a szexben van, hanem Istenben. Ezt a gondolatot, hogy a szexben van a boldogság elrejtve, ezt lehet, hogy üvöltik itt a színen, meg a rádióban, meg a nem tudom hol, az újságokban, meg az osztályteremben, meg mindenhol, mert mindenhol ezt üvöltik. De nem ott van. Ezt üvöltötték a görögök is, meg a rómaiak is. Ők se ott találták meg. Ott a kiégést találták meg. A tönkremenetel találták meg. Afrodité öleiben. Egy kultúra omlott össze emiatt. Nem ott van a boldogság. A boldogság nem egy nő ölében van, vagy egy férfiben van. Istenben van. Az Úrban van, aki a legfőbb személy ebben a mindenségben. Aki jön hozzánk, és azt mondja, értem, éj ember. Nem a barátnődér, meg a nem tudom miért. Értem, éj. Engem dicsíts, mert erre teremtettelek. Hogy engem szeress. Engem emelj föl, engem ábrázolj ki, engem mutass meg az embereknek. Dicsőíts engem, mert erre vagy teremtve, és megkapod az én összes áldásomat, ami bennem van. Mert az Isten ezeket az embereket, testvérek, akik érte élő emberek, valóban érte élnek, megáldja. Ezt el tudjuk mondani, akik itt csoportokat vezettünk, meg sokan a csoportokban is, már tudják ezt, és tapasztalják, hogyha Isten a mindenünk, és ő benne van a boldogságunk, akkor ő megáld minket. Minden kincsét odaadja. Itt az 50. Zsoltár végén föl kéne írni minden szemöldökfára, meg nem tudom, a szívünk szemöldökfáira is. Aki hálával áldozik, és az útra vigyáz, annak megmutatom az Isten szabadítását. Aki engem szeret mindenek fölött, és aki az útra vigyáz a törvényeim szerint él, az útmutatásaim, az igéim szerint él, nem az érzései szerint, annak megmutatom az Isten szabadítását. Az majd átéli. A többiek nem élik át. Nem kapnak semmit. Nem úgy van, hogy én megyek az engedetlenség útján, az Úr meg alig várja, hogy ó, hadd ágyalak már meg. Igaz, hogy istentelenséget csinálsz, pont más csinálsz, mint amit mondtam. De hadd ágyalak, már megáldalak téged, ó gyermek. Az engedetlenségbe senkit nem fogja megtapasztalni a szabadítást, az áldást. De aki erre az útra lép, az megtapasztalja az áldást. És annak az élete teljes lesz. Még akkor is, ha nincs férje, nincs felesége, és nem tud szexelni. Még akkor is. Mert mondjuk megöregszik. És a feleségét elvesztette. És a nemi vágyait is, hogy így mondjam, bizonyos értelemben elvesztette. Akkor is boldog lesz. Mert az Úrban van a mi boldogságunk. És ezt is el kell mondani, és képviselni kell ebben a világban. Nos, lezárom. Hogy is volt az az első kérdés, amit ugye Dávid föltesz a 11. Zsoltárban? Mikor az alapok rontatnak-e? Mikor az Isten által lefektetett alapok rontatnak szét, és veretnek szét légkalapáccsal? Akkor mit cselekedett az igaz, vagy mit cselekszik, jelen időben is lehet, mit cselekszik az igaz? Hát kaptunk választ. Mi beállunk a kegyelem által Isten oldalára, és ott a szexualitás területén is, a család kérdésében is keressük, amit ő eltervezett, és hogy abba beálljunk, és alkalmazkodjunk, és várjuk, hogy akkor
áldjon meg minket, és meg fog áldani. És így képezünk, most így mondom nektek, egy bizonyos keresztjén szexuális ellenkultúrát. Így képezünk. Ugyanazt csináljuk, mint amit a keresztjén eleink csináltak, az ős kereszténység idejében, Rómába, Görögországba. Ugyanazt csináljuk, amit a reformáció idején csináltak Wittenbergbe, vagy Genfbe, vagy Debrecenbe, amikor odaálltak Istenmel, és azt mondták, hogy erre a kultúrára mi, erre nem. Mi mások vagyunk. Nekünk is ez kell, nincs mese. Segítsen bennünket az Úr, hogy az ő szeretetére, kegyelmére, jóságára, jó akaratára tudjunk úgy válaszolni, hogy az ő dicsőítse. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hadd köszönjük meg neked a te drága kijelentésedet. Köszönjük néked, hogy te vagy a teremtője a világnak. Teremtési rendeket határoztál meg, melyekben az életet is szabályoztad bizonyos keretek között. Lehetséges ezekben élnünk, más kereteket pedig kerülnünk kell, vagy más kerettelenséget tagadnunk kell. Köszönjük néked, hogy te oktatsz minket már sokszor fiatal korunktól kezdve ezekre a dolgokra, és köszönjük néked, hogy éppen a szexualitással kapcsolatban is világossá teszed a te szent akaratodat. Segíts bennünket, Uram, mert itt vagyunk ebben a világban, amelyik a sátán hazugságait képviseli, és azokra épített fel egy egész hatalmas üzletágat, és egy üzenetrendszert, egy nagy információt, ami úgy, ahogy van, pokoli, és a pokolba is vezet, az örök kárhozatba. És látod, hogy mennyire mindenhonnan ez vesz körül bennünket, és mindenhonnan ezt halljuk, és ezt nyomják belénk, és ezt látjuk magunk körül, és ezt tartják természetesnek, lehet olykor a szüleink is, legközelebbi barátaink, ismerőseink, lehet, hogy még a gyülekezetekbe is könyörű rajtunk, hogy mi ne ezekre hallgassunk, hanem te reád, teremtőnk, aki férfivá és nővé teremtettél, aki azt akarod, hogy legyen társunk, akivel örömben egyesülünk majd a házasság keretében, aki azt akarod, hogy szaporodjunk és okosodjunk, aki azt akarod, hogy téged ábrázoljunk, és a te egyházaddal való mélységes egységedet ábrázoljuk ki a házasságunkkal is. Kérünk, segíts nekünk, hogy kitisztuljon a gondolkodásunk, és oda tudjunk állni melléd. Áldunk azért, hogy van bocsánat a bűtkeinkre. Áldunk azért, mert van szabadság a kísértésektől, amik belülről is, kívülről is nyomnak bennünket. Légy áldott a szabadságért, amire te szabadítasz meg. És légy áldott, hogy engedelmeskedhetünk annak, amit te mondtál, akkor is, hogyha borzasztóan nehéznek tűnik. Köszönjük, hogy amikor megtesszük az engedelmesség lépéseit, már könnyű. És köszönjük néked azt, hogyha konfliktusokhoz is vezet ez a világban, vállalhatjuk érted. Segíts, hogy tudjunk egy keresztjén ellenkultúrát képezni ezzel a mai fronttal szemben, amelyik buldózerként gázol át rajtunk. És kérünk téged arra, hogy segíts elmondani mindenkinek, hogy nem a szex boldogít, hanem te vagy a boldogság, az igazi boldogság végső titka. Az az öröm, vagy az az felszabadultság, amit a szexben találhatunk, az semmi ahhoz képest, amit benned találhatunk. Segíts, hogy tudjunk téged képviselni, téged dicsőíteni, fölemelni, és meg tudjunk felelni annak a rendeltetésnek, hogy te a magad képére és hasonlatosságára teremtél. Hadd lássanak téged rajtunk keresztül. Hadd tereljük az emberek figyelmét feléd, akármilyen nehéznek is látszik. Szent lelkeddel erősíts meg bennünket erre. Köszönjük néked, hogy igéd világosságot vet ezekre a kérdésekre is. Segíts bennünket az engedelmesség útján járni, megmaradni, arra rálépni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, áldj meg bennünket, kicsiket, nagyokat. Imádkozunk a betegekért, adj nekik gyógyulást, megerősödést. Köszönjük néked a fiatalokat, akik mindenféle gyülekezetekből jöttek ma közénk. Kérünk, hogy áld meg bennük az ígédet, és add, hogy ami a te tőled való, azt magukkal tudják vinni az életükbe, a közösségeikbe. Áld meg őket egyen-egyenként. Kérünk téged arra, hogy áld meg a napunk hátralevő részét is, akár otthonainkban, akár itt a gyülekezetekbe. Légy közöttünk, áldott megváltónk, világkirálya. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek, hogy a fiatal testvéreknek, hogy a napunk mindjárt folytatódik, még lesz egy csoportbeszélgetés, aztán ebéd, játék, és majd délután fejezzük be a napunkat, a találkozónkat. Szeretettel köszöntelek én is benneteket, de átadom a szót gondnokunknak, dr. Pauk Jánosnak, hogy ő is szokásához híven mondjon néhány köszöntő szót néktek.
Kedves vendégeink, kedves fiatal testvéreink, sok szeretettel köszöntök benneteket a fogadó gyülekezet nevében. Hát már örömmel mondom, hogy már mostan két napja itt vagytok, ez a harmadik nap. Nagy öröm és nagy áldás, reméljük az életetekbe. Ami igével szeretnélek benneteket köszönteni, az a 121. Zsoltár 8. verse, ami így hangzik: megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. A te ki- és bemeneteledet. Onnan indult az Isten tisztelet mai alkalommal a harmadik versből, hogy az alapok megrontattak. Nos, hát ezután már nem kell különösebben hangsúlyozzam azt, hogy miféle kimenetelről is beszél itt az ige. Arról a kimenetelről beszél az én életemben, a ti életetekben is, hogy ezeket a megrombolt alapokat, most azt kell mondanunk, hogy a szexuális dolgaikon túl az élet egyéb dolgaira is vonatkozik, ezeket fel kell ebből az írásból, a kijelentésből ismernünk, ebbe a tükörbe bele kell néznünk, és ha ezt megtesszük, akkor felismerjük azt, hogy ki kell ebből menni. Ezeket fel kell adni, mondhatjuk nyugodtan, ezek bűnök, ezeket le kell tenni a kereszt alá, amiért Jézus Krisztus meghalt. És aztán persze ez nem csak egy ilyen tétova kiszaladgálás, hanem írja is azonnal az ige, mint ahogy olvastam, hogy a bemenetel, és hová kell bemenni, újra tiszta a hívő ember számára, be kell menni az Istennek a házába, az Úr kegyelmébe. És ugye itt a 7. vers a mai igében, a 11. Zsoltárban azt mondta, hogy az igazak meglátják az ő orcáját. Tehát ez a bemenetel nem egy, megint csak egy ilyen tétova valami, hogy hát most akkor persze innentől hívő vallásos életet élek, hanem ez együtt lét az Úrral, az ő egyszülött fiával, meglátják az Úr orcáját. És visszatérve itt a 121. Zsoltárnak a 8. verséhez, tehát a ki- és bemenetel, és itt van a csodálatos biztatás, mindjárt ezzel kezdődik ez a 8. vers, hogy megőrzi az Úr. Megőrzi az Úr azt, aki kimegy és bejár az ő világába, és ezt a világot mindenki nagyon jól tudja, ebbe a könyvbe, ebbe a kijelentésbe meglátja, és egy egész élet nem elég ahhoz, ha esetleg valaki éppen most döntött az Úr mellett ez alatt a néhány nap alatt, ez nem azt jelenti, hogy ezzel el van intézve, hanem ez a ki- és bejárás egészen életünk végéig, másképpen fogalmaz a Krisztus eljöveteléig hív titeket, és erre szeretnélek bátorítani. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteteket, mostantól fogva mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen. Hirdetem még, hogy kedden bibliórát tartunk a szokott időbe, szeretettel várjuk a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.